Kedves testvéreim, az a szent igemelyről szólni kívánok köztetek ezen az alkalmon Istenünk szent lelke segítségével, írva található Mikás próféta könyvében, a 6. részben, a 6. rész 8. versében. Ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Kedves testvéreim, erről a néhány sorról két kérdés jut eszembe. Az egyik a gazdag ifjú kérdése. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Vagy aztán az első pünköskor, amikor azt kérdezik a férfiak, mi jót cselekedjünk, atyám fiai férfiak? És ez a kérdés egy örök kérdésnek tűnik, és nem csak a bibliai időkben, hanem már korábban is feltették ezt a kérdést, vagy hogy törekedtek valamire, hogy aztán mégiscsak jó legyen minden. Nemrég néztem egy dokumentumfilmet, amely arról szólt, hogy 2018-ban, Szakkarában találtak egy érintetlen sírt. Aztán tegnap azt lehetett olvasni, hogy több érintetlen szarkofágot is találtak, de hogy ez a sír miért olyan fontos? Talán azért olyan fontos, mert 100 éve nem találtak ilyet. Az, hogy érintetlen is, lehet benne olyanokat találni, feltárni és megnézni, amit eddig talán nem. És aztán erről a sírról, amit fontos tudni, hogy ahogy gyorsan bementek és megnézték a feliratokat, akkor arra jöttek rá, hogy hát ez a sír egy bizonyos vaktinak a tulajdona, akiről talán azt lehet tudni, hogy a fáraónak a papja és egyik vezető embere lehetett, és aztán azt lehet gondolni, hogy hú, milyen jó, hogy egy ilyen ember sírját megtalálták, tudjuk, hogy ki a sír, azt tudjuk, hogy ennek az embernek rangja és címe van a földön, és aztán a sírból azt is lehetett látni, hogy hát a díszítés és minden felirat arra utal, hogy ő már előkészítette a túlvilági életét. És nagyon is fontos volt számára, hogy ő miután meghal, jó helyre kerüljön. És aztán kiderül, hogy hát ez talán így mind szép és jó, de miután Egyiptomban, akkor az ókorban valaki meghalt, akkor az volt a hiedelem, hogy a halála után ennek az embernek egy 40 tagú bírói testület elé kell mennie, ahol fogadalmat kell tennie, hogy nem lopott, nem hazudott, nem ölt, hogy nem okozott kárt szándékosan senki másnak. És aztán, amikor ezt azt mondja, hogy igen, ezt én nem tettem, akkor a szíve egy mérlegre kerül, és azt vizsgálják meg, hogy tiszta volt-e vagy sem. És egy picit azért mondom el, mert hogy azért vajon mi mit gondolunk? Hát talán ezt. Hogy nekünk is meg kell állnunk, és megkérdezik majd tőlünk, hogy te mit tettél? Jó voltál? Vagy hogyha a szívünk mérlegre kerül, akkor az egyensúlyban lesz, és azt lehet mondani, hogy neked jó életed volt, te mindent jól tettél. És aztán itt van ez a vakti, akiről azt mondjuk, hogy a fáraó papja, kiderül, hogy a sír nem is az övé. Kiderül, hogy a bátyának a titulusát veszi át, mert hogy szeretne magának jó helyet a túlvilágon. És aztán, amikor majd megáll a 40 tagú bírói testület előtt, és megkérdezik, hogy loptál, csaltál, akkor a válasz és a fogadalom az már hamis. És aztán itt van a kérdés, a mi kérdésünk is, hogy mit cselekedjek, Uram? És a Mikeás próféta könyvét nézzük, és az ő proféciáját, és amiből felolvastam ezt az egy verset, azért az előtte lévő két verset is érdemes elolvasni, de azért ott már mint egy ilyen alkodozás van, hogy Uram, hát mit tegyünk még, hogy neked jó legyen? Mit tegyek még, hogy neked megfeleljek? És ebben már ilyen kicsit számon kérő hang van. Mert sokszor talán mi is ilyen számon kérően állunk oda az Isten elé, és azt mondjuk, Uram, mit csináljak még? Ez nem elég. De aztán lehet békésebb is az indulatunk, és azt mondjuk, hogy Uram, mit tegyek, hogy jó legyen az életem? Hogy azt tudjam mondani, hogy nyugodt szívvel fekszem le, mert tudom, hogy jól és jót cselekszem, hogy jól élem meg a hitemet és a küzdelmeimet. És aztán megint itt a kérdés, de egyáltalán mi a jó? És Mikeás elég egyértelműen fogalmaz, Ember, megmondta neked, hogy mit kíván, jó, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr. Ember, megmondta neked. Hány és hány alkalom volt az életünkben, amikor ott volt mellettünk az Isten, és elmondta, megmutatta, hogy mi a jó. De mi nem figyeltünk rá. És a jónak a tudása, a jó döntések meghozatala valahogy nekünk embereknek, már a Biblia első lapjáról láthatóan, nem igazán megy. Hiszen mit olvasunk az első lapokon? Egy dolgot kér az Isten, csak egyet az első emberpártól. Azt mondja neki, mindent tehetsz, csak azt kérem, hogy a jó és a rossz tudásának a fájról arról ne egyél. Minden másról, csak arról ne. És mit tesz az ember? Hoz egy döntést. Hogy mi a jó és mi a rossz, azt a maga kezébe akarta venni. És nem kell ennyire visszamennünk az időben, de hány és hány olyan döntésünk van, amikor azt mondjuk, majd én tudom, majd én megmondom, én tudom a legjobban. És aztán, ha felteszik a kérdést, hogy mi is a jó, akkor a válasz az, hogy hát lehet, hogy rosszul döntöttem. Lehet, hogy nem én vagyok a legjobb. Lehet, hogy nem tudok dönteni jól. De akkor mégis hogyan lehetek jó, hogyan lehet jó az életem? Három dolgot sorol fel a próféta, élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Hogy mit kíván az Úr? Hogy a nép legyen alázatos, legyen hűséges, és tartsa meg a szövetségi rendet, amit az Isten kötött vele. Ezt mondja Mikeás. És hogyha mi azt halljuk, hogy törvény, amihez kötni kell magam, akkor talán először a 10 parancsolat jut eszünkbe, amely 10 ige, 10 segítség az Isten és az ember közötti együttélésnek egy nagyon jó példája és lehetőség, amit meg tudunk élni, ami megtartó erő, ami segít és vezérel bennünket. De hogyha törvényről vagy parancsolatról van szó, akkor eszünkbe juthat a nagy parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És azt mondja még Jézus ehhez hozzá, hogy e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. De hogyha az Ószövetséget tüzetesebben megvizsgáljuk, akkor nagyon sok szabályt, nagyon sok rendeletet találunk benne. És mai napig nagyon sokan azt olvassák ki ezekből, hogy ezt mindet be kell tartanom, mert hogyha nem, akkor meg fog büntetni az Isten. Vagy mások a törvénykezés csapdájába esnek. De a próféta azt mondja és arról beszél, hogy a szívedbe írt törvényt tarts meg. A prófétai szó az igazságos életre, az igazságos cselekedetre vonatkozik. Azaz a belső törvény ott van a szívemben, amit Isten tesz oda, és ahhoz kell magam kötnöm, ahhoz kell ragaszkodnom. Mi a norma, a viszonyítási alap a számomra? Hát egyedül Krisztus. Az ő igazsága kell, hogy legyen az én igazságom is. És azt kell nekem is képviselnem, azt a törvényt, amelyet ő a szeretet erejével hirdetett és élt meg. És ez az a törvény, és ez az az igazság, ami szerint élnünk kell. Ennyire egyszerű. És ebben sem hagy kétségek között bennünket az Isten, hanem világos iránymutatást ad. És azt mondja, hogy keressétek előbb az ő országát és igazságát, és minden egyéb megadatik nektek. Az ő törvényének a megtartása nem kényszerből, és nem félelemből van, hanem az iránta érzett szeretetből és alázatból, mert ez jó a lelkemnek. Törekedj szeretetre. Az előbb említett nagy parancsolat szerint szeresd fele barátodat, mint magadat. Szeretni sokszor könnyű. Szeretni sokszor nehéz. Szeretni sokszor fáj. És legyünk őszinték, A szeretet az kockázatokkal jár. És mégis ez a legfontosabb éltető erőnk, amit Istentől kapunk, ami nélkülözhetetlen az élethez. És életünk során nagyon sok emberrel találkozunk, és van, akit szerettünk, van, akit elfogadtunk, és van, akit nem szeretünk, és nem szerettünk. És azt is megtapasztaltuk már jó néhányszor, hogy bennünket is van, aki szeret, és van, aki nem szeret. És amikor Isten Mikeás prófét a szavaink keresztül a szeretetről, az irgalmasságról beszél, nagyon is tisztában van az emberi gyarlósággal. Nagyon jól látszik, hogy mire képes magától az ember. Mert az ember önmagától jól szeretni nem tud. Ezért van itt így fogalmazva, hogy megértsük, azt kéri, hogy törekedj. Azaz annak a szándéka van benne, hogy a lehető legjobb tudásom szerint a lehető legnagyobb odaszánással és szándékkal fordulok embertársaimhoz. Hogy irgalmasságot gyakorlok, hogy szeretem az irgalmasságot, ahogy a Károlyi fordítás mondja. És a mindennapi életben ez azt jelenti, hogy megpróbálok Jézus szemén keresztül nézni az én embertársaimra. Hogy megpróbálok olyan szeretettel közeledni a másikhoz, és úgy rátekinteni, mint ahogy rám tekint az Isten, ahogy rám tekint Krisztus. És ez persze nem azt jelenti, hogy egyből tökéletesek leszünk a szeretetben. De azt igen, hogy elindulunk egy úton, amely a szeretet útja, amely a jó felé vezet. És persze ez azt sem jelenti, hogy egy csapásra mindenkit tudunk szeretni, de azt igen, hogy nagyobb lesz a befogadókészségünk, talán jobban el tudjuk fogadni embertársainkat, talán jobban tudom látni azt és érzékelni azt, ami a szemnek láthatatlan, de a szívben ott van. Légy alázatos Isteneddel szemben. Figyelmesen és készségesen járj és élj Isteneddel. Az előbbi két feltétel ennélkül a harmadik nélkül nem valósulhat meg. A törvény és a szeretet megélése Isten iránti alázat, figyelem és szeretet nélkül nem valósítható meg. Mert akkor a törvényből törvényeskedés, ítélkezés és megbélyezgés lesz. Ahol lesznek a szuperhívők, a benfentesek, az elitklubnak a tagjai, akik az általuk elfogadott szabályokat betartják vagy betartatják, és az a jó keresztény, aki ezt meg tudja tenni, és mindenki mást megítélnek vagy elítélnek. De a Szentírás és legfőképp Krisztus nem erről beszél. Beszél az ember nyomorúságáról, beszél a bűnről, beszél arról, hogy mihez kell tartani magunkat. De arról nem, hogy nekem az a feladatom, hogy megmondjam és megítéljem, hogy ki a jó vagy ki a rossz az Isten szemében. Ezért az Istenre való figyelés és ráhagyatkozás és alázat vezethet el egy jó és igaz keresztény élethez. Ahol az Isten az én segítőm és támogatóm és az én pásztorom, aki vezet engem, ha kell, fájdalommal, de tudom, hogy szeretetből teszi. És az Istenre való figyelés az alázatra tanít, és elköteleződésre az ő kérései iránt. És akkor a törvényt már nem kell olvasnom, nem kell keresnem, mert az Isten azt a szívembe írta, és az mindig ott van. A szeretet megélése emberileg nehéz feladat. De hogyha rálátok a saját életemre, ha meg tudom nézni az életemet az Isten jelenlétében, akkor meg kell azt is látnom, hogy mennyire tökéletlen vagyok. És hogy mekkora kegyelem és szeretet kell ahhoz, hogy mindezek ellenére az Isten mégis velem van, és mégis mellettem van. És ha ezt a szeretetet, amit az Isten rám áldoz, ezt megértem, akkor erre csak az alázat, az Istenre való figyelés lehet az én válaszom. És rá kell ébrednünk, hogy Isten szeretete nélkül mi már sehol sem lennénk. mi nekünk a jó, az, hogy velünk van az Isten, az, hogy végtelenül szeret bennünket. Tekintsünk reménységgel az életünkre, mert semmiképpen sem reménytelen, sőt, az Isten kezében van, aki egyszerűen és tisztán közli velünk, hogy ő mit kér tőlünk, és mindezek teljesítéséhez, betöltéséhez még erőt is ad nekünk. Kérjük el tőle ezt az erőt, kérjük el tőle azt a szeretetet, amivel ő szeret bennünket, és éljünk abban a reménységben, hogy a mi életünk biztonságban van, hiszen az ő kezében van. Amen.